Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Baumstark Tiborral és Bognár Dominikkal.
És ezúttal Galambos Dánielt köszöntjük, a Spiller TV szakértőjét, aki nem csak a teljes terjedelemben szerepel ma, hiszen továbbra is jönnek sorozatban a Premier League meccsek itt karácsony környékén. Úgyhogy nézzétek azokat is, és hallgassátok a teljes terjedelmet továbbra is. Egy utókarácsonyi ajándékunk van, azt hiszem itt az elején jobb, hogyha ezeket elmondjuk.
Én vagyok?
Az egyik,
de van még más is.
És a másik pedig, ugye említettük a Jonathan Wilson könyvet, amelynek egyik kollégánk fordításában jelent meg a magyar verziója. Nem is tudom, mi volt a magyar futball?
Magyar futball aranykora, azt hiszem az lett a cím. Ugye az eredeti az nem egészen, ez a régen látott nevek, hogyha igen, lehet egy kicsit ilyen szabad fordításban. De hát ez... mondjuk szerintem kevésbé volt beszédes magyar nyelven, úgyhogy szerintem ez így egy viszonylag korrekt címadás, nem, Dani?
De abszolút.
Te is, mint a szakmában érintett.
Igen, abszolút.
Úgyhogy ezt a könyvet nyerhette meg az, aki helyesen megtippelte, hogy hányszor szerepel a Burnley szó a könyvben. A helyes megoldás 8, a nyertesünk pedig egy régi kedves hallgatónk, Drávuc Róbert, de szó sincsen bundáról, ez tényleg egy tippjáték volt, gratulálunk neki, majd felvesszük vele a kapcsolatot, vagy ha tud, akkor írjon nekünk, hogyha hallja ezt, és elküldjük neki a könyvet. Nektek is készültem játékkérdéssel, és azt hiszem, annyit elárulhatok, hogy az adást az összegzéssel, a 2020-as évnek biztosan szubjektív visszatekintésével kezdjük, és Jonathan Wilson írt egy cikket most a Guardianre a napokban, hogy a taktikailag hogyan változott a futball, és 2020 ebből a szempontból természetesen egy nagy váltás volt, mert hogy rengeteg meccs volt így ősszel, koronavírus miatt leállás, minden, és azt írja, hogy két találós kérdésem van. Az egyik az, hogy kinek a legerősebb a letámadása az öt európai topligában. Ki az, aki meccsenként a legtöbb nyomást gyakorolja az ellenfelére?
Hát,
illetve bocsánat, nem, a Premier League-ben, csak a Premier League-ben.
Hát talán a Southampton mondanám.
Southampton, Leeds, szerintem ezek vannak elől.
A Leeds a győztes, itt az első helyes válasz, akkor Tibi nem ért hozzá, Dani ért hozzá, ez már kis derült.
Tudta mindenki.
Hát arról értekezik amúgy nem, hogy azért kevesebb a letámadásokkal, kevesebb a pressing most, mint korábban.
Így van, 164,1 per meccs. Gondolom ezt azért nem sokszor használjuk, meg halljuk ezt a számot, de hogy legyen viszonyítási alapunk, azt tippeljétek meg nekem, hogy 2018-19-ben, az idényben, a most legjobban letámadó Leeds száma hányadik helyre lett volna elég a Premier League rangsorában?
Hát szerintem azért akkor is élmezőny lett volna, de akkor ilyen ötödik-hatodikat mondanék.
Hát azért nagyjából ott kell lennie valahol.
Majdnem. Ötödik, hatodik, hátulról a hatodik.
Ja, tényleg?
A 18-19-es
ezzel kapcsolatban érdekes. Voltak egyéb mérések is, amik mutatták ezt korábban, hogy a letámadások száma mennyivel esett vissza. Ugye azt is szokták mondani ezzel kapcsolatban, hogy a letámadás az a játékelem, ami a leginkább sérülés veszélyes, a sok kitámasztás, a rengeteg dinamikus mozgás miatt. És hát ugye sok szám van, ami méri ezt, amit az előbb említettél, az, hogy hányszor próbáltak meg a támadó harmadban labdát szerezni az adott csapatok, hogyha jól sejtem. És ugye van az intenzitást mérő PPDA mutató, az, hogy hány passz után kezdik meg a letámadást a csapatok. Mindegyikben egyébként van valamennyi visszaesés, és leginkább én azt gondolom, hogy ennek köszönhetően, hogy így és ezen próbál spórolni azért minden csapat a játékosai energiájával.
Igen, hát nyilván valószínűleg ez benne van, meg az is, hogy ugye most azért a felkészülés más jellegű volt, mint korábban, meg ez a hosszú szünet évközben, és utána újra kezdeni a szezont, tehát itt azért sok zavaró tényező volt.
Hát amit Dani mond, abban szerintem az a kulcs, hogy ez a rövid volt a felkészülés, hogy a letámadásnak a másik nagyon fontos jellemzője, amellett, hogy ugye sérülésveszélyes, az, hogy rendkívül összehangoltnak kell lennie. Tehát, hogyha ott nincsen mindenkinek pontosan begyakorolva a mozgása, akár valaki egy méterrel elcsúszik, akkor az egész mehet a kukába gyakorlatilag. És erre szerintem, ha valakinek nem volt jól működő letámadás, akkor ezt ebben a rövid előszezonban nem feltétlenül tudta összerakni.
Igen, hát és voltak ugye azok a csapatok, mondjuk a két manchesteri együttes, ugye, amelyik hosszabban játszott az európai kupákban, tehát érdekelt volt még, ugye, és nekik aztán végképp szinte kiesett a felkészülés, úgyhogy ezek is biztos közre játszanak.
Itt még egy példát tudok hozni a spanyol bajnokságból, ahol a Getafe az előző szezonban mindenkit, és az előző 2-3 szezonban már mindenkit meglepett azzal, hogy milyen keményen támad le, és az idei szezonban nagyon gyengén szerepelnek egyelőre, valahol a középmezőny végén kullognak, és teljesen visszavette a letámadását az ottani sikeredző Bordalász mester. De akkor kicsit kevésbé taktikai, és inkább az érzelmi oldalról megközelítve, akár játékos, akár esemény, akár hír, mi az, ami most így hirtelen az eszetekbe pattan 2020-ról a naptári esztendőről?
Hú, hát nekem azért egy kis szívfájdalmam, ha már te úgyis nagyon spanyolos is vagy, hogy Messi végül nem jött a Premier League-be. Erre azért ugye megvolt az esély.
Lehet tegyük még pontot a történet
most
végére.
Egyelőre nem jött, nincsenek még igen valóban vége ennek a sztorinak, de én nagyon szívesen néztem volna hétről hétre a Premier League-ben, úgyhogy ez ami egy fájdalmas pont. Hát egyébként meg... hát nyilván annyi minden volt, hogyha most nem tudom, hogy az egész európai futball, vagy a Premier League-et tekintve.
Egész európai focit nézhetjük.
Hát nekem ez egy, nem tudom, nektek, aztán közben gondolkodom.
Hát nekem az volt a szerencsém, hogy most Dani válaszolta, ezt nem beszéltük meg, hogy ez a kérdés ez el fog hangozni, úgyhogy egyet nem tudnék mondani, egy párat, hogyha megengedtek, akkor mondok, ugye nyilván abból is adódóan, hogy miket szeretek én leginkább nézni. Nyilvánvalóan a Liverpoolnak a bajnoki címe és az odáig vezető út, aminek egy része volt csak ugye 2020-ban, hiszen az 2019-ben indult ez a történet, de hát az egészen lenyűgöző volt helyenként. Ugye az a Chelsea elleni meccs, ami beugrik szerintem, az egy nagyon eseménydús, nagyon jó mérkőzésre sikeredett. Aztán Szárinak az a mondata, amikor, hogy nagyon jók lehettek, hogyha még velem is képesek vagytok bajnoki címet nyerni, még azelőtt, hogy megnyerték volna, ugye ez egy pár nappal, talán héttel előtte hangzott el az öltözőben állítólag, ezt többen megerősítették. Ibrahimovic visszaérkezése Európába, ami szerintem ilyen, és nekem mondjuk a legkiemelkedőbb, hogyha egyet kell mondanom, akkor én az Atalanta Paris Saint-Germain-t mondanám, és azért, mert az nagyon sok mindent tartalmazott szerintem, ami eszenciája a focinak, meg az egész évnek. Ugye csak, hogy tényleg szerintem sokan emlékeznek rá, hogy alakult az a meccs, Iličićet elveszítette korábban a csapat, aki abszolút alapembere volt annak a hatalmas menetelésnek, ami előtte volt, Gomez megsérült meccs közben, úgyhogy őt le kellett cserélni, a térdén járt az egész Atalanta a végére, és ugye az egyébként káprázatosan és zseniálisan játszó Neymarnak a segítségével megfordította az utolsó pillanatokban az a Paris Saint-Germain a meccset, amelyiknél nagyon-nagyon régóta vártak egy ilyen jellegű sikerre, mert szerintem a döntőbe jutást azt feltétlenül aként lehet említeni, és aztán ugye ennek a végkövetkezménye az pedig egészen ide az év végéig húzódik, ugye Tuchel menesztésével vált nagyon furcsán kerek ki ez a történet, de hát hogyha még egyet említhetek, akkor azért nyilvánvalóan a Bayernnek a játéka meg a menetelése, és nekem ott nagyon régen volt kedvenc Bayernes játékosom, de most Alfonso Davies abszolút ebbe a kategóriába tartozik.
Hát akkor, ha még kell, igen, közben gondolkodva, meg Tibit hallgatva, azért három dolgot meg kell említeni, amellett, hogy azért a Liverpool tényleg az előző évtől indul az a sztori, de azért ez ugye rányomta a bélyegét az egész európai futballra, az, amit Kloppot művelt, de mondjuk a három dolog az egyrészt a Barcelona, hogy egy ekkora klub hogy tud így összezuhanni, és hogy tud ennyire sok zűrzavar, ennyire sok botrány kerekedni, egy amúgy egy sokáig mint a klubként működő egyesületnél, ugye meg a Messi sztori nyilván. A másik a City, és a sokadik Guardiola bukás a Bajnokok Ligájában, és a sokadik, hát túlgondolás, ugye ezt mindig erről beszélünk, de tényleg nem lehet ezt másképp értékelni, mert túlgondolta azt már egy szezonnal korábban a Spurs ellen, és az is egy picit amiatt, akkor is egy picit amiatt esett ki a City, most a Lyon ellen végképp ugye változtatott ugye játékrendszeren az, hogy három belső védő, amikor azt már régen elhagyta, tehát azért jellemzően négy védő volt, és a két előtte két szűrő, tehát egy nagyon biztonságos, nagyon óvatos taktika, és meg is lett ennek a zára. És a harmadikról pedig a Leeds. A Leedsnek ez a mesebeli sztoria, ugye, hogy 16 év után visszajutott, és nem is feltétlenül a visszajutás, hanem hogy végülis Bielsa ugyanazt a futballt, amit a Championship-ben meg tudott valósítani, azt meg tudja a Premier League-ben is, még hogyha beleszalad egy-két pofonba, és látjuk, hogy a nagyok ellen azért ez egy nagyon veszélyes taktika lesz, és mondjuk a City ellen is nyilván szerencse kellett ahhoz, hogy pont ne szaladjon bele, de el tudott érni egy döntetlent, és hát engem lenyűgöz az, hogy ezt, ahogy focizik az ő csapata.
Te se úszod meg.
Én se úszom meg, de örülök, hogy ilyen képszerűen jött minden, mert annyira sűrű volt az egész, hogy amikor voltak meccsek, akkor tényleg így ömlesztve jött minden. Nekem az is megmaradt egyrészt, hogy a lezárások alatt mennyire megváltozott a futballvilágnak a média piaca, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzak, hogy hirtelen előkerült egy milliárd régi meccs, és akkor azokat kezdte el mindenki nézni, mit tudom én, a 30-as VB-től kezdve egészen.
Néztétek egyébként ezeket a meccseket?
Hát én tényleg így össze-vissza, ahogy éppen kedvem volt.
Uh-huh. Én azért annyira nem.
Én sem, bevallom, nem azért, mert nyilván nagyon sok meccset látunk, nem azért, mert annyira csömöröm volt, hanem mindig úgy éreztem, hogy igen, ezt már láttam, tehát hogy ennél lehet, hogy tudom hasznosabban eltölteni az időt. Bár
hát igen.
Vagy ez is egy érdekes, igen. Csak én magamban ezt.
Persze, hát nyilván ami úgy érzelmileg nagyon megérintett, egykor mondjuk azt szívesen visszanézi az ember, de ahhoz ennek meg kell lennie ennek a feelingnek, ha az nincs, akkor már én sem nosztalgiáztam.
Igen, pont az, hogy egy jó sztori kellett a meccshez, hogy az ember megnézze. Ami meglepődtem, hogy nem említettétek, nekem ez kétségtelen a top 1, az Izland elleni meccsünk. De ez talán klisé.
Nem vagyunk elég nemzeti érzésűek.
Igen. Jó, de te abszolút jogos, persze.
Nem, hát nyilván az sokaknak katarzis és teljes joggal, tehát ez egyértelmű.
Hogyha már tegnap a Veszprém a Kiel ellen nem volt szerencsés a végjátékban, hát itt ami az Izland elleni meccsen volt, az olyanra nem, én nem emlékszem az életemből a magyar fociban. Egyetlen hasonló eseményt tudok mondani, de hát fontosságában a svédek elleni utolsó perces, nem is tudom, Rudolf gól volt az? Rudolf,
nem, igen. Hát ez tényleg nagyon fontos. Tehát az, hogy hazai EB-n ott legyél, és tényleg egy ilyen meccsen kiharcolni, ez rendkívül fontos volt. Nyilván az, hogy én túl kritikus vagyok így a hazai focival szemben, az biztos, hogy így bennem így mélyen így továbbra is él, de hát ez egy hatalmas siker tényleg.
Hát igen, meg most itt nyilván az is okozhatta, hogy ez kimaradt mind a kettőnél, hogy miután én magam is az többnyire olyan dolgokat említettem, amiben dolgoztam, tehát azok maradtak.
Persze,
meg egy kicsit erősebben.
Persze, aktívan szerepeltünk, igen.
És nem azért, mert ennyire önző vagyok, vagy hogy ennyire csak az érdekel, amit én csinálok, csak hát nyilván ezek, amik talán erősebben bevésődnek ilyenkor, de hát ha már ezt említetted, akkor nyilván azt is az év csúcspontjaként értékelhetjük, hogy Szoboszlai Dominikból vált a legdrágább magyar játékos, és hogy végre úgy néz ki, hogy van egy igazán világklasszis matériánk.
Igen.
Fogalmazhatok többes szám első szemében.
Igen, és azt a játékost úgy kezelik, ahogy azt kell, tehát hogy ilyen nagyon jól építik föl egyelőre, és nem kell feltétlenül mindjárt a Barcelonába igazolni, ugye, meg nem is kell biztos, nem is a pénztárcát kell rögtön nézni, hanem tényleg a szakmai utat tekintik fontosnak, hogy azt végigjárja lépcsőről lépcsőre, úgyhogy ugye hát, ha mi bajnokságunkat veszük az Arsenallal, azért eléggé összeboronálták, hogy ott lehet majd az a kreatív játékos, aki hiányzik a középpályáról, de a Lipcse lett, és szerintem ez egy jó döntés, hát 20 éves, ő most a 2-3 évet a Lipcsében futballozik, semmi baj nem történik, sőt, és akkor mondjuk 23 évesen eligazol, ha így fejlődik tovább, akkor 23 évesen viszont a világ bármelyik klubjába nyugodt szívvel igazolhat el.
Hát csak, hogy nagyjából lássuk ezt az utat, egyébként a leginkább szívmelengető nekem személyesen a Szoboszlai üggyel kapcsolatban az volt, amikor az én kedvenc focis podcastomban hallottam, hogy értekeznek róla. Ugye Rafael Honigstein mondta azt, hogy na, valószínűleg sikerült végre megtalálni a Lipcsénél Werner utódját, és hát láthatjuk azt, hogy, hogy Timo, nyilván nem ugyanaz.
Nem csak a poszt szerint, na, hanem, poszt, hogy, hanem igen.
Igen. Tehát, hogy egy olyan
sokatagság tekintve, igen.
Igen, és tehát, hogy amikor erről van szó, és most azért Timo Wernernek szerintem elég magasan van az ázsiója, annak ellenére, hogy most az elmúlt hetekben nem fut jó formát, azért a Chelseahez igazolt, egy olyan Chelseahez, amelyik nagyon-nagyon sokra hivatott, majd meglátjuk, hogy ennek a sztorinak mi lesz persze a vége, de szerintem eleve jó az, hogy a legkomolyabb nemzetközi szakírók így beszélnek Szoboszlairól, és mondok még egy valamit, hogy jól mondják ki a nevét. Tehát ez nem annyira egyszerű feladvány szerintem egy külföldinek a Szoboszlai nevet kimondani. Sokat elárul szerintem az ő megítéléséből, hogy
kivéve Jesse Marsh, aki Sobónak ja, hívja.
Hát úgy egyszerűbb, igen. De amikor mondjuk, igen, amikor egy angol honlapon olvasok róla, akkor is ugye így mellé zárójelben oda tették, hogy akkor ezt így kell ejteni így az angol olvasóknak. Nyilván nehéz, majd egyszer lehet, hogy ők is megismerik.
Hát meg azt azért össze lehetne számolni, hogy a nemzetközi sajtóban eddig hányszor írták el a nevét, mert csomószor megcserülik az SZ-t, meg azért látszik, igen. Hogy azért, ez komoly küzdelem szerintem, de megtanulják.
Igen, de tényleg az a dicséretes leginkább, hogy apukájával együtt, hogy édesapja, hogy kezelte őt, hogy építette föl az ő karrierét, hogy képezte, hogy ő belőle valóban olyan nemzetközi szintű futballista váljon.
És hát, hogyha már évet zártunk, akkor ezek kapcsán hadd jegyezzem meg, hogy sem a magyar válogatott EB szereplése, sem pedig a szoboszlai történet nincsen még lezárva, úgyhogy folytatása következik, jövőre ugyanilyen szintlépés után beszéljünk mindezekről. Még egy dolgot hadd említsem meg, én is hadd legyek önző. A spanyolok 2007 óta nem adtak csapat. 2007 után először nem adtak csapatot a BL elődöntőbe, úgyhogy ott is egy nagy éra ért véget.
Véget ért? Vagy most nyilván ezzel, hogy ez történt, de itt ugye Dani említette a Barcelonánál felgyülemlett gondokat, azért itt néhány adással ezelőtt beszéltünk egy kicsit arról, hogy a Real Madridnál is vannak dolgok, amik nagyon jól mutatnak, de vannak, amik egy kicsit negatívba fordulnak.
Mindjárt Doma elmondja, csak akkor jobban tudja, mint én. De szerintem véget ért a kérdésre válaszolva. Tehát mindig vannak olyan érek, amikor érezni egy-egy meccsen akár, vagy egy-egy sorozat végén, hogy ez annak a korszaknak tényleg a vége. És ezt már egyébként a Liverpool elleni BL győzelemkor lehetett érezni a Real Madridnál, hogy így ebben a formában ennek a csapatnak ez az utolsó esélye volt, és az egy valljuk meg, ha nincs Salah sérülés, akkor ki tudja, hogy alakul az a meccs. Én azért hajlok a felé, hogy nem biztos, hogy a Real Madrid nyerte volna meg. De azon lehet, hogy ennek a csapatnak így már nem lesz. És ugye annyira nem cserélte le, mert most is azért sokszor még Casemiro, Modric, Kroos középpályával állhat fel ez a csapat. Hátul is ugyanaz, most előre hozott fiatalokat, oké, Hazard nem vált be egyelőre, leginkább a sérülései miatt, de Madridban sokaknak sokszor sok idő kellett a múltban is ahhoz, hogy igazán nagyjá váljanak. Tehát ez még nagyjából ugyanaz a csapat, és ugyanaz a csapat már szerintem nem tud, már nem lehet ugyanolyan éhes a sikerre.
Így van, hát az nem kérdés szerintem, hogy lezárult a korszak, az a kérdés inkább, hogy most a völgy alján van-e a Real és a Barca, vagy pedig van ennél még lejjebb, mert az összképet tekintve az alapján mondunk majd véleményt, hogy a következő 2-3 évben a Barca és a Real megnyerje mindig a bajnokságot, és a bajnokok ligájában hol és hogyan esnek ki. Bőven benne van az,
Én nem látom annyira borúsan egyébként a helyzetet a Real Madridnál, tehát hogy szerintem azért itt múltkor is beszéltünk róla, hogy szerintem Kroos, Casemiro nagyjából ideális korban van jelen pillanatban. Sergio Ramosból azért kinézek még pár jó szezont, hogyha nyilván nem is lehet 10 évre ráépíteni még a védelmet, de Varane szintén azért nagyon magas szinten képes játszani, még mindig fiatal. Hát, igen, nem rossz összetételű feltétlenül.
Csak ha már mindent megnyertél, és közülük néhányan megnyertek mindent válogatott szinten is, de mondjuk most maradjunk a klubnál, mert jelen esetben talán az fontosabb, akkor utána már újra ugyanazzal a lendülettel, azzal az akarattal, elszántsággal neki feszülni nagyon nehéz. Most nyilván látjuk Kloppnál, hogy a Liverpool neki tud általában, de most az még egy frissebb sztori, ugye? Ha majd négyszer nyer a Liverpool, akkor utána majd megnézzük, hogy lehet-e még ötödször is. Tehát én ezért gondolom azt, miközben ők megmaradtak klasszisoknak nyilván, csak már valamivel több kell ahhoz utána, hogy ez a csapat másképp futballozzon, de Zidán át is akart alakítani ezt, tehát nem véletlenül hát lehetett olvasni, hogy még akarja még mindig ugye Pogbát, csak aztán nem tudták oda vinni, most ez egy dolog, hogy sült volna el, nyilván másik konfitás Mbappé, gondolom őt is ugye akart nagyon, tehát ő akart nagy klasszisokat kulcsposztokra odavinni, nem sikerült egyelőre, nagyjából ugyanaz a csapat van, és szerintem ez az ok.
Több francia kell ez a hitvallása Zidánnak. Benzemát pedig még nagyjá akarja tenni, az még.
Ja, de erről... már elég nagy azért szerintem.
Igen, de... igen, erről értekezik most a lökép, hogy Benzema-e minden idők legjobb francia csatára.
Mondjuk azért az egy merész vállalás, bár nagyon, nagyon jó, de hát abban az országban, ami nyilván Platini irányító volt, de hát, igen, hát de volt, ahol igen, Thierry Henry játszott, meg Papen, meg Anelka, de egyébként Anelka is a csúcs időszakában szenzációs csatár volt. Hát, hogy Benzemánál nem nagyobb talán, meg főleg kiegyensúlyozottságot nézve azért nem, de
hát igen, vagy meddig megyünk vissza, volt egy Just Fontaine, azért 13 góllal a VB-n, tehát nem tudom, úgyhogy biztos, de hát nagy a választ, és sokáig azért, mert ugye megosztó figura volt nagyon Benzema, és nem csak a személyisége miatt, hanem a játéka miatt is, hogy annyira esetlen dolgokat tudott művelni a pályán, de aztán nyilvánvalóvá vált mindenkinek szerintem, hogy világklasszis csatár, és az, hogy Ronaldo távozásával meg tudott egy szintet lépni, meg most amennyire Real Madrid meccset néztem az elmúlt években, azért viszont azt mutatja, különleges klasszisát mutatja.
Menjünk akkor Franciaország irányába, hogyha itt tartunk. Tegyünk egy kis kitérőt. Tibi már említette, hivatalossá is vált, ami december 24-én az összes újság megszellőztetett.
Igen, ma délután jelentették be csak hivatalosan. Ez nagyon érdekes egyébként. Már magában ez is érdekes, hogy hamarabb búcsúzik el Kylian Mbappé a közösségi területein Tuchel-től, mielőtt azt bejelentenik. Tehát több ilyen sántít az egész, nem?
Akkor induljunk ki onnan, hogy mi lehetett az oka a menesztésnek. Mert hogy BL döntőt játszott a PSG, és a játékosok, ahogy az Mbappé tweetjéből, vagy nem tudom, Instagramja bejegyzéséből kiderült, szerették Tuchelt, ahogy ez általában egyébként Tuchel játékosaival van.
Igen, de hát ugye azt tudjuk, hogy őt nehéz embernek gondolják. Most jelen esetben nem játékosokkal balhézott össze, amire volt példa mondjuk azért Dortmundban, hanem most Leonardoval, a sportigazgatóval, ha minden igaz, azt lehetett olvasni. Tehát és ki az erősebb, nyilván a brazil az erősebb most jelenleg a Párizsban, és ha nyert volna BL-t a Párizs, akkor azért biztos nem engedték volna el olyan könnyen, de így ez, de hogyha van konkrétan, én még konkrétan nem olvastam, hogy mi az, ami az az egy ügy, vagy több ügy, vagy lehet, hogy ez egy folyamat része, amivel egy-két dologban nem értettek egyet, inkább Tuchel nyilatkozatai, azok biztos kivágták a biztosítékot, hogy azért, ugye, amit adott, hogy itt azért legalább annyira politikusnak is kell lenni Párizsban, mint amennyire edzőnek.
Hát meg ugye ezt a nyilatkozatot ugye nem jelölték meg, azt hiszem, a hivatalos közleményben, hogy ez okozta a vesztét, de ezt a nyilatkozatot ezt ugye nem egyeztette a sajtóosztállyal állítólag, amit a Sport1-nek, a német Sport1-nek adott.
De azért nem rúgnak ki valakit.
Persze, nem, hát igen. Nyilván ez szerintem egy nagyon régóta feszülő ellentét volt. Nem nagyon régóta, de minimum a Bajnokok Ligája döntő óta feszülő ellentét volt Tuchel, illetve Leonardo között. Szerintem kettő konfliktusról beszélhetünk alapvetően. Az egyik az, hogy ugye volt az az év, amikor Neymart és Kylian Mbappét leigazolta a Paris Saint-Germain, elképesztő összegekért, még akkor is, hogyha nem mindent akkor kellett fizetni, és ez ugye a Financial Fair Play szabályozása szerint még akkor is nagyon megkötötte a Paris Saint-Germain kezét, hogyha egyébként ugye mindenki tudja, hogy azért viszonylag feneketlen az a kút, amiből merítkezhet a PSG. De ahhoz, hogy még hogyha kiskapukat is találsz, ahhoz, hogy ezt valamilyen szinten be tud tartani ezt a szabályozást, nem véletlen, hogy olyan szintű játékosok érkeztek a klubhoz. Tehát Moiseken nagyon tehetséges, meg Florenzi is egy ügyes játékos, de nem feltétlenül a Paris Saint-Germain szintjei ők, én azt hiszem. De ugyanezt el lehet mondani talán Sarabiáról, vagy Danilóról is. És hát ez nagyon nem tetszett Tuchelnek. Én azt nem értem egyébként ebben a helyzetben, és kíváncsi vagyok, hogy ti milyen megfejtést találtok, hogy ezzel ő hogy nem volt tisztában, vagy hogy előre azért kommunikált így, mert ugye ezt többször mondta a sajtó felé, hogy nem kapta meg azokat az erősítéseket, amiket ő szeretett volna, és Leonardo pedig mindig azzal vágott vissza, ami számomra is egy ilyen elég triviális megoldás. Tudjuk, hogy aki itt van ebben a közösségben, az pontosan tudja, hogy miért történnek ezek a dolgok. Ha ő itt akart maradni edzőként, akkor el kell, hogy fogadja azokat a szabályokat, amik szerint játszunk. Tehát, hogy...
Hát de lehet, hogy ez az ő pont ebből következik, hogy ezért hívják őt egy picit nehéz embernek, mert ő nem idomul, nem mindig mondja azt, amit elvárnak tőle, amit érez, azt esetleg kimondja. Lehet, hogy ezek a dolgok. Lehet, hogy aztán ő úgy volt vele, hogy ez tényleg annyi konfliktussal jár ez a párizsi edzősködés, hogy legbelül mélyen ő azért mert ezt kimondani, mert legfeljebb kirúgnak, mi történhet, és akkor megy tovább, azért az ő tényleg ázsiója magas, és tehát az ő elismertsége azért a nemzetközi futballban nyilván jó, úgyhogy kap munkát, tehát ez is a megfejtések között lehet, nem lehet könnyű azért ennyi sztárt kezelni, tehát Mbappéval, Neymarral
szerintem nem feltétlenül, az biztos, hogy őket nagyon jól kezeli, de ez szerintem nem probléma neki.
Nem,
sokkal
nem
inkább probléma a kommunikáció Leonardóval és a tulajdonosokkal, szóval én ebben a háromszögben látom itt a probléma forrását, hogy Tuchel valószínűleg nem kapta meg ezeket az információkat. Lehet, hogy Leonardo azt mondja,
azt nem
hogy...
Nem tudom elképzelni, hogy nem kapta meg ezeket az információkat. Tehát, hogy nyilván a vezetőedző és a sportigazgató kell, hogy egyeztessen. Hogyan erősítjük meg a keretet? Mire van lehetőségünk? Tehát akkor, amikor a mire van lehetőségünk kérdés elhangzott, akkor Leonardónak biztos, hogy nem az volt a válasza, hogy hát egyébként megvehetjük a Messit is, csak most nem akarjuk.
Nem, hát ők biztos, hogy napi szinten egyeztetnek. Az kérdés, hogy a tulajdonosokkal ő mennyire volt kapcsolatban, az bár nyilván egy ritkább viszony, de azért valószínűleg velük is beszélt. Egyébként meg közöttük meg úgy tűnt, hogy jó, mert hogy a Leonardo volt a rossz zsarú, ő meg a jó zsarú áll, ugye, hogy ő volt az, aki azért sokszor a játékosokkal szemben ment, ha rosszabb eredményeknél sokkal kritikusabb volt, ugye Tuchel az, aki úgy ölelgette őket, mert minden, aztán, hogy a hétköznapokon hogy bánt velük, azt ő tudja nyilván, amikor kellett, kemény volt.
Itt, bocsánat, a másik dolog, amit itt szerintem már Dani is pedzegetett, hogy mi szülhette ezt a végeredményt, az pedig abból adódott, amire Tuchel szintén több nyilatkozatában utalt, vagy én úgy vélem, hogy próbált utalni. Ez pedig az, hogy ugye volt Leonardo, aki képviselte a tulajdonosi kört. Nyilvánvalóan ő a klubnak a felsőbb érdekeit próbálta képviselni és átadni. Ez volt nyilván ez a rozsarú szerep is. Viszont azt Tuchel, azt hiszem talán ebben a Sport1-es interjúban is megjegyezte, hogy az egyes játékosok, itt ugye egyértelműen valószínűleg Mbappé és Neymar lehet az egyes játékos, sokkal komolyabb megbecsülést kaptak a tulajdonosi kör részéről, mint ő edzőként, és így nagyon nehéz megtartani azt az egyensúlyt, ami fontos mondjuk szakmailag egy edző meg egy keret között, és ezt így kívülről is az ember teljesen el tudja képzelni, hogy a tulajdonos az, ha mondjuk akármilyen konfliktus vagy vita van, akkor lehet, hogy inkább Neymarnak ad igazat, és nem feltétlenül szakmai oldalról közelít, mert ő a nagyobb, ő a világsztár, ő kapja több fizetést kettejük közül, szóval ez egy furcsa, meg egy nagyon nehezen feloldható ellentét szerintem.
Még az időzítésre találjunk itt valami megoldást, hogy miért december 24-én kell a fa alá betenni azt Tuchelnek, hogy
hát azt szerintem azt a legegyszerűbb, mert ugye január 6-ig áll a bajnokság, ugye itt van most a leghosszabb szünet, a Strasbourg elleni 4-0-es győzelemmel véget ért a szezon.
Meg így ez így elegáns volt, tehát egy vaskosabb borítékot lehetett így a fa alá oda tenni, így végkielégítés már ott van, úgyhogy ez így szerintem ez így jó, de nem most komolyabbra fordítva, nem, de tényleg ez nagyon furcsa igazából, mert nyilván a bajnokságot, hogyha van is hátrány, azt úgyis behúzza azért a Párizs, most tovább jutott végül, ha kiestek volna, akkor egyértelmű lenne persze, hogyha kiesett volna a United-del szemben, akkor azt... vagy a Lipsével szemben, akkor oké, de így.
Hát meg itt ezek kettő dolog szerintem még fontos. Egyik az, amit mondtál, hogy Tuchel szerintem nagyjából tisztában volt, van azzal, hogy ő azért fog állást kapni, ráadásul elég magasan szerintem. A másik az pedig az, hogy nagyon könnyen elképzelhető, hogy az egyeztetések hónapok óta tartanak Pochettinóval, és ha mondjuk most eljutottak odáig, mert ezt ugye nem lehet még tudni, mert hivatalosan sehol nem erősítették meg, de eljutottak odáig, hogy azt mondta Mauricio Pochettino, hogy oké, ezt lehet, hogy akkor vállalom, mint egykori játékosa a klubnak, akkor azt mondta Leonardo, hogy igen, hát, ezzel jobban járunk.
Sőt, ez olyannyira ok lehet, hogy, és Pochettino el fogja vállalni, hogy ugye az is benne van ilyenkor a Párizsban, hogyha van egy top edző, aki épp akinek épp nincs csapata, arra mikor csapnak le? Tehát nem, hogy elvigye más, ugye? Mert azért a Real Madridnál ezek az állandó bajok, mi van, ha elviszik? Mi van, hogyha a Barcelonában, bár Pochettino mindig elmondta, hogy az eszpanyolos múltja miatt nem megy soha a Barcelonába, de ki tudja, mert változhat. Tehát vannak
olyan, egy
Juventusnál is, hogy oké, hogy a Pirlo az ikon meg minden, de ha nem megy, akkor mi történik, ha odaviszik? Tehát,
igen, nagyon sok helyről nyúlhattak érte.
Sok helyről nyúlhatnak bármikor, United is igen, és ha mi őt azt gondoljuk, hogy vele jobb lehet, vagy mi őt akarjuk, akkor viszont lépni kell, és akkor mielőbb lépni kell. Úgyhogy ha Pochettino lesz, akkor szerintem az is benne van, hogy őt róla nem akartak lemaradni egész igen. egyszerűen.
És tegyük még azt is hozzá, hogy szerintem van egy olyan olvasata is ennek a dolognak, ami szerintem ugyancsak fontos, hogy ha Pochettinoval egyeztetek, már pedig azért sejtjük, úgy véljük, hogy egyeztettek, akkor valószínűleg az is a tárgyalásnak az egyik sarkalatos kérdése volt, hogy ez van jelenleg, Mauricio, ez a keret, így fogunk tudni erősíteni, elfogadod-e ezt? Vagy te is ugyanúgy dumálsz a sajtónak, hogy hát ezzel a kereten nem lehet semmit kezdeni? Valószínűleg igen, és akkor ezzel mondjuk egyszerre oldottál meg szerintem, már sportigazgatóként Leonardo szemszögéből több problémát, még hogyha nyilván ezt az elég vaskos végkielégítést ezt ki is kell pengetni.
De hát végül is, igen, de ugye nem, mert nyáron lejárt volna a szerződése, tehát ez nem egy olyan, nem az van, hogy most 3 évet ki kell fizetni neki, vagy mint mondjuk a Spursnek ki kellett fizetni Pochettinónak egy valak pénzt, de előre, hanem itt most más helyzet. Tehát ugye két top edző van szabadon, Allegri meg Pochettino mondhatjuk, és szerintem, ha ők döntöttek, akkor egyiketnek a kezét meg kellett fogni mielőbb.
Pochettinónak tehát újra lesz top csapata.
Ha lesz valóban.
Ha igen, szinte biztos vagyok benne, hogy ez már a háttérben megköttetett ez a szerződés. Hogyha oda kerül Neymar Mbappé közé, akkor, és feltételezzük, hogy ő egy engedékenyebb ember ebből a szempontból, hogy Leonardoik ezt meg tudták vele beszélni.
Engedékenyebb
egyébként? Jönnek a trófeák?
Nem, tehát abból a szempontból, hogy ő valóban politikusabb lehet, mint Tuchel, tehát ő szerintem sokkal inkább tudja magában tartani a dolgokat, nem mond olyanokat, nem nyilatkozik olyanokat, amik olyan nagyon kényesek, vagy ilyen vitáradhatnak ott, de ő a pályán, tehát ő azért kőkemény, tehát azt mondjuk meg nem tudom elképzelni, hogy ő, pláne úgy, hogy ő most már meg akarja nyerni az első nagy trófáját, nyilván az a bajnokság azért az úgy is meg lesz, de nemzetközileg is sikert akar, tehát kőkemény edzések, kőkemény fizikai futballra, a fizikumra építő futball, ami az ő játékát jellemzi, tehát itt nem lesz olyan, hogy most már Mbappé-nak és Neymar-nak ne kelljen futnia.
Hát azért megnézem ezt az Mbappé-Neymar Icardi letámadást majd.
Itt van a kutyaelásva nemzetközi sajtó szerint, hogy ugye letámadás.
Meg lehet ezt velük valósítani. Én azért hajlok a felé, hogy ezek azért értelmes emberek. Tehát az, hogy oké, sokszor primadonna, főleg Neymar, de azért nyerni akar. Tehát ők sportolók, azért ízig-véli sportolók, és ha el tudod velük hitetni, hogy ahhoz, hogy te nyerjél, és a világ legjobbja legyél, és aranylabdás legyél, ahhoz az kell, hogy ezt a focit, amit én veled most csinálok, ezt te végrehajtsd, és már ezzel mi nyerni fogunk, akkor szerintem beáll a sorba, és megcsinálja. Az egy másik kérdés, hogyha így sem sikerül, akkor sokáig nem. De mondjuk lehet, hogy adnak neki fél évet, vagy másfél évet a következő szezont, ugye amikor az elejétől vele kezdik, és szerintem meg tudja velük értetni, hogy te ezzel válhatsz a legjobbá.
Amint visszatér a karácsonyi buliból Neymar, akkor kiderül.
Ez hosszú állítólag az a buli.
Több napos,
azt hiszem.
Igen. Na mindegy, egyelőre arról nincs. Más részletünk viszont, mivel úgy harangoztuk be ezt az adást, hogy az angol fociról most bővebben beszélünk, hát itt az ideje szerintem lassan, hogy fél óra után rátérjünk arra, hogy mi is történt itt az elmúlt héten. Szerintem csapjunk bele a lecsóba, és kezdjük az Arsenal Chelsea-vel, mert megint egy olyan dolog a Boxing Day-en, amire szerintem senki nem számított, és még a jósnők sem mondták volna meg a gömbjükből, hogy ez fog történni.
Kezdjem én. Igen, hát valóban meglepetés. Igazából nem is az Arsenal győzelme önmagában, az persze meglepetés, hogy milyen szériában volt, hanem hogy a Chelsea ennyire visszaesett. Ugye hát már volt egy Everton elleni kisiklás, meg mondjuk már jele annak, hogy itt azért nem stimmel minden. Most ez az Arsenal meccs az olyan szempontból volt ronda, hogy tényleg nem láttad azt a Chelsea-t, akit korábban, és ott volt nem olyan rég egy Villa elleni meccs, amikor szintén azért nem az a Chelsea játszott. Ez a Chelsea az úgy kezdett, hogy ilyen nagyon intenzíven, nagyon a támadó futballt erőltetve, szerintem azért sokakat emiatt maga mellé állított Frank Lampard, aztán ez valamiért ez így elkezdett ez így elveszni. Nyilván sokat beszéltük arról, hogy ez a csapat jövőre, a következő szezonban kell, hogy a csúcsra érjen.
Ezt mert... nem az előző szezonban mondtuk, vagy?
Nem. Igen, de most tényleg, hát most voltak igazolások. Ugye Lampard az, hogy négybe vitte ezt a csapatot új emberek nélkül, és nagyon sok fiatallal az egy elismerést érdemlő tett. De most jöttek ugye több mint 200 millió fontos költés a nyáron, mindenki tudta, hogy ez egy jobb Chelsea lesz, de azt is mindenki tudta, hogy türelem kell hozzá. Voltak olyan periódusok, amikor ugye ez túl jól kezdődött, mondhatni volt egy 17 meccses veretlenségi széria valamennyi sorozatot tekintve, tehát hogy itt jól alakult, könnyed továbbjutás a Bajnokok Ligájában, és még mondjuk Timo Werner, aki az egyik legfontosabbnak gondolt játékos is, viszonylag jól kezdett, még ha először nem jött gól, aztán a gól is jött, de a játékán érződött, hogy jó lesz ebben a Chelsea-ben, és aztán egyszer csak ő is nagyon visszaesett, tehát most tényleg úgy nem lehet ráismerni, olyan megoldásai vannak. Ugye Havertz, aki rekordigazolás, őt nyilván ott a koronavírus járvány és a szövődménye őt egy kicsit megviselték, de előtte sem tudott már úgy adaptálódni a klubhoz és a Premier League-hez, ahogy kellett volna. Tehát tehát itt van sok olyan kis egyéni sors is, ami nem stimmel, meg hát így ettől viszont összességében a csapatjáték sem.
És a pánik gombot már meg kell nyomni. Szerintem nem először döbbenek meg ezen amúgy csak a mostani szezonban, hogy van egy meccs, aminek a felvezetésében ugye van egy bizonyos narrációja a meccsnek, hogy az Arsenal rossz formában, a Chelsea-t valószínű esélyes, és a meccs végére ott tartunk, hogy a Chelsea óriási gondban van, az Arsenal pedig kifelé lábal ebből. Egy meccs után.
Hát ezt ezen az Arsenal Chelsea-n szerintem sokkal kisebb volt a Chelsea problémája, mint amekkora az eredmény alapján, meg itt a rossz sorozat alapján látszik. Most itt ugye ezzel az Aston Villával is kiegészítve mindennel egyetértek, amit Dani mondott, itt egyéni sorsokat is érdemes figyelni, meg a csapat egészét. Ezzel együtt a pánikgombot nagyon nem messze elrejteném még, tehát hogy nagyon nem kéne még szerintem nyomkodni. Másrészt pedig szerintem sokkal több még mindig a pozitív jel a Chelsea-nél, mint a negatív. Ez a csapat megtanult védekezni például, talált egy olyan kapust, amelyik nem enged be minden lövést, talált egy olyan vezért a védelemnek, amelyik, vagy aki egyértelműen szintet tudott emelni. Vannak jelen pillanatban nagyon rossz formában játszó játékosok, de hogyha visszatérünk az Arsenal elleni meccsre, akkor ha nem követel egy ekkora hülyeséget Reece James a 16-oson belül, akkor egészen másképp alakul, hogyha nem sül el Xhaka lába úgy, ahogy nem volt akkora. Tehát az Arsenalnak nagyon kellett már az a győzelem, az Arsenal sem kellett volna, hogy mindenki lepofozza az elmúlt hetekben úgy, ahogy ez megtörtént. Tehát, hogy az sem mutatott szerintem teljesen valós képet, hogy ennyire rossz az Arsenal, bár nem nézett ki jól Arteta csapata, ez kétségtelen, de azért az egy olyan mérkőzés volt szerintem ott a Boxing Day-en, amikor az egyik csapatnak nagyon összejött minden, a másiknak nagyon nem, és a Chelsea esetében azért beszélhetünk visszaesésről, de arról, hogy ez egyértelműen zuhanóban lenne ez a csapat, szerintem nincs szó.
Azért itt annyi, hogy lehet, hogy szerencse volt, még Saka gólja is biztos, hogy szerencse volt, de Chelsea 80. perc után találta el először a kaput, vagy ez...
Persze, hát igen, tehát az egyértelmű szerintem az egy rossz meccse volt a Chelsea-nek. Itt persze mindig a futballban azért pillanatok döntenek, és valóban ez a 11-es, ha nincs, addig egy kiegyenlített meccs nagyjából, még hogyha azt érezni is lehetett, hogy az Arsenalnak fontosabb az a találkozó, tehát agresszívabban jött ki biztosan. A Chelsea kevésbé, hogyha a Chelsea-nél bemegy ez a szabadrugás Mount, ami a kapufát érintette, akkor 1-0 a Chelsea-nek, és nyilván megint akkor az egyébként is megzavarodott Arsenal, hát onnan, ha vissza tud jönni, az egy csoda lett volna, tehát így, tehát persze a pillanatok a futballban nagyon fontosak, és azok az elején az Arsenal javára szolgáltak, összességében mégis ugye teljesen megérdemelte nyert, és a Chelsea-nél igen, ez nem tudom, hát tavaly az előző szezonban is megvolt ez, ezek a hulla végig ez volt a Chelsea-nél, jobb periódusok, aztán gyengé periódusok, ezt ráfogtuk ugye arra, hogy a nagyon fiatal csapat és érthető sokaknak ilyen első PL idény. Most ez annyiban változott, hogy egyébként továbbra is fiatal csapat, mert fiatal, viszonylag fiatalokat igazoltak, és még ráadásul sok az új is, tehát azért ez ilyen szempontból még nehez, megint csak egy nehéz helyzet. Most az a kérdés, hogy mindig a Chelsea-nél a türelem, hogy Abramovicsnak mennyi türelme van, mert ő azért szeret gyorsan dönteni, hogyha nem úgy jönnek az eredmények. Lampard, szerintem ez a pánikgombra visszautalva, ha nem is pánikgomb, de bajban lehet Lampard, sőt, akkor bajban lesz, hogyha nem viszi be a négybe. Tehát bármennyire is nálam is élne a türelem, és én még neki adnám anélkül is a következő szezont, de Abramovics nem hiszem, hogy neki adja, hogyha itt nincs négy. Szezonon belül pedig azért... Hát, ahhoz nagyon rosszul kell szerepelni a Chelsea-nek, hogy már szezonon belül elküldjék. Bár most már megvan, ezek a hangok, ezek már így
felszabadult.
Van. Igen, és ezek a hangok, ezek most már azért hallatszódnak, tehát ez most már, igen.
Én azt gondolom, és nem szeretek úgy jósolgatni, de hogyha beszélgetünk majd itt 2 hónap múlva, akkor inkább megint az lesz a téma, mint ami 1 hónappal ezelőtt volt, hogy mennyire szépen kezd összeállni ez a Chelsea bizonyos elemekben. Én azt hiszem,
csak múlik a BL-en majdnem.
Azon is múlhat sok minden, de még több múlik azon szerintem, hogy ha egy kicsit kisimulnak a dolgok, ez persze nem lesz könnyű, mert végig borzasztó sűrű lesz a szezon, de én azt hiszem, hogy talán február elejére, közepére alakulhatnak úgy a menetrendek, hogy már egy kicsit talán többet látunk abból, hogy mik a csapatoknak a valós értékei. Már most is egyébként kell szerintem kirajzolódni, de ugye február végén kezdődnek majd újra a Bajnokok Ligája küzdelmei. Addig azért egy kicsit szerintem lazul az a szorítás, ami jelen pillanatban a csapatokon van. Ez egész egyszerűen erre szükség lesz ahhoz az addig eltelt időre, hogy összeálljanak teljesen a csapatok, amit te is mondtál, Danias, rengeteg új igazolás körülbelül akkorra fog belesimulni a csapatba, addig nyilván várhatók ilyen hullámhegyek és völgyek. Most egy völgyben van a Chelsea, de nem hiszem, hogy emiatt aggódni kell. Fölszálló ágban lesz, rövidesen.
Meglátjuk, az most itt hirtelen erről jutott eszembe, hogy azért a COVID-helyzet megint aggodalomra ad okot Angliában is, és egész Európában. Remélem, hogy ez a tegnapi City eset, ez elszigetelt volt, és ez az egyetlen, de azért itt karácsony után, meg még a szilvesztert is vegyük bele szerintem, akár a focisták, akár a kiszolgáló személyzet, bocsánat itt a fogalmazásért, hát hozhat igen, olyan helyzetet, hogy megint le kelljen állni a bajnokságnak.
Hát igen, legalábbis az első lépés már megtörtént, ugye most olvastam, hogy bevezetik újra a heti 2 tesztelést, tehát most már csak 1 volt, most 2-szer fognak tesztelni, igen, most nem tudni, hogy a City eset miatt elmarad-e a következő 1-2 meccse, ugye, a Liga Kupa elődöntő, és még előtte pont a Chelsea elleni bajnoki lenne a Citynek. Ezek még kérdések. Hát nehéz ügy, igen, mert most azért vannak családi látogatások, és olyankor azért ez a járvány, ez itt elburjánzhat.
Hát ez az egyik, a másik pedig most persze nem, egyáltalán nem szabad itt az egészséggel meg emberéletekkel játszani, csak szakmailag egy tényleg ilyen teljesen szakmai megközelítésből nézve, szerintem az egy borzalmas helyzet, ami most jelen pillanatban az angol tabellát nézve van, hogy vannak csapatok, akik 2-vel kevesebbet játszottak, ugye az Aston Villának 2 elmaradt meccse van, most már a Manchester Citynek is 2 elmaradt meccse van, és nagyon nehéz az, hogy nem lehet kifésülni, hogy ki hol áll, hol tart pontosan. Vagy ha most megnézzük azt, hogy a Manchester City mondjuk megnyeri azt a 2 meccsét, ami elmaradt, akkor ott van a közvetlen élmezőnyben, jelen pillanatban ott csínylődnek a középmezőnyben, mert ezeket így lehet, hogy csak engem zavar ez.
Spanyoloknál ugyanez, csak ott az év eleje óta ugye a legtöbb.
Igen, de ez nem jó szerintem.
Egyáltalán
nagyon
nem jó.
Segíti a tisztánlátást.
Azt tisztán látjuk, hogy az Aston Villa még az elmaradt meccseivel is ott van az élmezőnyben, és hogyha valaki nem figyelte volna a tabellát, a kapott gólok azok, amik megdöbbentően kevés az Aston Villánál, hol ők náluk tisztán láthatunk abban a tekintetben, hogy hova várhatjuk őket az év végére?
Hát az nehéz ezt megjósolni, hogy ki hova, de valóban hátul nagyon rendben van, ugye 8 clean sheet ebben a szezonban, és ugye jóval és kevesebbet játszott az Aston Villa, tehát ez egy nagyon magas szám. Ott is ott remekül igazoló klub az Aston Villa, tehát itt ez a nyár, ez teli találatnak bizonyult azzal, hogy Martin ezt az Arsenalból leigazolták, láttuk, amikor be kellett ugrani a Ben Ledo helyet, hogy micsoda jó kapus, amit nem is tudtunk, mert nem tudhattunk, mert egyszerűen nem nagyon védett korábban, és most a Villánál ezt folytatja. Pontosan azokra a posztokra igazolt ez a csapat, ahova kellett, hogy igazoljon, nem volt kapusa, mert szegény Reina már nem akarom megbántani, de már nyilván nem az a szint volt. Nyland az milyen, hát bejtette magának a labdát, ugye, tehát itt azért kapus kellett, jött, jobb hátvéd nem volt, jött egy ugye Matty Cash személyében, a Championshipból őt sem nyilván nem sokat láttuk futballozni, de kiderült, hogy egy remek játékos, és nagy nyereségű is, ugye a két belső védő az még ugye az előző szezonban bizonytalankodott, mert amikor Engels játszott ő pláne, de ugye ott lett két angol, a fiatal Konsta, meg a kicsit tapasztaltabb Minks, akik fizikailag nagyon jók, gyorsak, erősek, feljáték remek nyilván, és jól összekapták ezt a védekezést hátul Martin ezzel. A középpályán az, hogy kicsit bátrabban...
Szegény targetet kihagyta.
Hát ő igen, ő már ott van egy ideje, igen, de ő egy, végülis egy jó balhátvéd, és nagyon jó balláb egyébként, és akkor a középpályán inkább ugye 4-2-3-1 van, tehát van két szűrő, és ott Douglas Luiz mellett megint ugye tényleg hát mondanám, hogy válogatott formában játszik, de hát ha skót válogatott formában játszol, az nem egy nagy elismerés, de tényleg hát mind a kettő jó, és nem, most már értjük, miért ajánlották egyébként Fergusonnak korábban, hogy igazolja el a Manchester Unitedbe. És akkor elő meg, hát most szegény Barkley, ugye, akiről azt gondoltuk, na ez neki most nagy esély lesz, és akkor most megmutatja, hogy ő még az angliai elit, és akár úgy is indult, ő megsérült, és nem, de hát Grealish-el biztos már sokat beszéltek róla, sokan, hogy micsoda játékos, és jött egy olyan center, tehát center se volt, jött egy olyan center, aki 25 rúgott a Championship-ben, ami nem feltételezik mindjárt, hogy akkor majd ezt a Premier League-ben is megismétli, és azért a helyzeteket még ki is hagyja sokszor, de látszik, hogy mennyire jó csatár, és az is hiányzott. Tehát centerposzton kellett erősíteni, tízesben kellett erősíteni, most Barkley nincs, belép helyette Grealish, jobb hátvédben, kapusban, és ennyi kellett, és nyilván van egy jó edző, Dean Smith, meg jó a stábja is,
Terrivel.
Szerintem azért meglepő igazán, hogy most ilyen hullámhegyet másznak meg, mert azt gondoltuk volna, hogy inkább azok a csapatok lesznek igazán jó karácsony környékén, akiknek jó mély a keretük. És az Aston Villának nem feltétlenül az.
Igen, meg van egy nagyon jó kezdője, igen, jó helye, abszolút van egy nagyon jó kezdője, meg egy-két játékos még be tudsz melléjük tenni, de nincs 16 ugyanolyan szintű játékos, vagy 18,
és
ez valóban így van,
és mégis ott van.
De egyelőre nem kellett nekik ezt rotálni, ugye annyira ezt a csapatot, ez most lett nagyon sűrű, és egyelőre még ugyanaz és nagyjából azokat játszotta, beszállt egy Elgázi mondjuk, ha kellett, meg ugye Trezegém helyett most már Bertrand Traoré bejátszotta magát, de igen, valószínűleg nagyjából ugyanaz a csapat. Hát nincs nemzetközi igen, megméretés, sokat számít.
Nem számoltam össze, de szerintem az Aston Villa játszotta a legkevesebb neki meccset a Premier League
csapatok
közül. Sokáig
heti egy meccs
és
volt.
És kettő elmaradt meccs, ugye, tehát szerintem ennek is talán lehet valami szerepe és jelentősége. Lehet, hogy így elsőre ennyi idő alatt mondjuk két meccsnek, meg annak, hogy nincsen nemzetközi kupa szereplés, meg kupa kötelezettség, talán nem tűnik olyan nagyon fontosnak, de szerintem ebben a szezonban ezeknek van talán a legfontosabb szerepe, hogy ki mennyire tud spórolni az erejével, mennyire kell mozgósítani a tartalékokat.
Még 10 emberrel is akár, hogyha kell.
Hát azt tök szeretik most, úgy látszik, igen.
Volt a Boxing Day-en egy Leicester Unitedunk is, ami 2-2 lett, és hogyha a Chelsea-nél rossz formáról beszélünk, akkor a Leicesternél is azt hiszem, hogy valami hasonló zajlik le most. Rodgers alatt talán először a szezonban.
Hát szerintem voltak nagyon furcsa vereségei a Leicesternek, főleg hazai pályán. amik már-már a megmagyarázhatatlan kategóriát súrolják. A Leicesternél szerintem ugyanez a helyzet, mint ami az Aston Villánál, csak az a hatalmas különbség, hogy nekik Európa Liga meccseket is játszaniuk kellett, tehát iszonyatosan terhelt ez a keret. És ami az Európa Ligában egyébként elment, meg megfelelt, az a Premier League-ben szerintem elég sokszor kevésnek bizonyult. Tegnap lehetett látni nagyon jól, hogy úgyhogy fölküldte lényegében a B-sort Brendan Rodgers, hát azért az nagyon nem ugyanaz a szint, mint amikor Madisonék, Vardiék vannak a pályán. És az volt az érdekes szerintem, hogy volt egy nagyon kifacsart Leicester 26-án, tehát az volt az ember érzése, hogy nem voltak annyira élesek a United ellen, vagy legalábbis nem ment úgy az a játék, amit amúgy megszoktunk ettől a csapattól, és hát teljesen logikus döntésnek tűnt az, hogy két nappal később nem küldöd ugyanazt a csapatot pályára, akik egyébként is már eléggé leharcolt állapotban voltak. Belenyúlt Brendan Rodgers, és hát örülhettek szerintem tegnap, hogy pontot mentettek egyáltalán.
Igen, ez, amit mondtál, pont ez meg kellett lépnie, pont ezért, mert ő nyilván felmért, hogy milyen állapotban van most már az a kezdő, és ezt muszáj volt két nappal később ezen változtatni. Nálam a Leicester inkább mindig, tehát egy ilyen szóval példaértékű klub, hogy ahogy fölépíti a keretét, a csapatot, ugye, hogy minden évben csak egyet enged el igazából azok közül, a játékosok közül, akiket ő tett nagyjá tulajdonképpen.
De csak egyet is lép fölfele,
és mindig szóval, hogy... Persze, hát ott azért van egy határ, nyilván van a büdzsében egy határ, hogy nem lesz Manchester City, meg Chelsea, tudják nagyon jól, miből lehet gazdálkodni, de azért az a játékos megfigyelői hálózat, ami ott működik, meg mondjuk a toborzás, amilyen azért az tényleg mintaértékű, tehát hogy így belenyúlni mindig egy-egy játékosba, azért Maguire-től, Szönyöncsütől kezdve, ugye Madisonig, Tielemans, aki Monakóban megbukott, és akkor ott meg őt fölépíti, tehát mindig, tehát az, hogy
Fofana idén,
tehát megtalálni ezeket a játékosokat, akik közül egy-egy azért már viszonylag drágább, tehát az van ez a 30 milliós határ nagyjából fontban, amiért azért tudnak igazolni, ami nem kis pénz egyáltalán, de tudják nagyon jól, ha én igazolok 30-ért, azt majd 80-ért fogom eladni, biztos.
Igen, és itt az érdekes kérdés szerintem az lesz majd, amikor lesz olyan kegyelmi állapot, amikor mindenki egészséges és bevethető lesz, hogy azért vannak olyan posztok, mert a jelenlegi Leicesterről mondtam azt, hogy nincsen kellően bő kerete a csapatnak, de hogyha mondjuk lesz majd Szöyüncsű, akkor...
Kimarad ki a háromból, igen, tehát, a három belső védőből.
Nem biztos, hogy mondjuk Szöyüncsűvel érdemes pályára küldeni kapásból, mert azért az a biztonság, igen, amit el van szad ennek a hátsó sornak, az akkor talán elvész. Bár lehet, hogy aztán nagyon jól működnek együtt. Ricardo Pereira kiszorítja majd az egyébként remekül játszó Justin. Tehát, hogy ezek érdekes kérdések, és akkor, amikor ugye Ndidi is sérült volt, hogy akkor volt egy hullámvölgye azért a Leicesternek már korábban, akkor hirtelen ugye három egyébként belső védőként is bevethető játékos sem állt rendelkezésre, mert ugye Szöyüncsi korábban megsérült, aztán visszatért, megint megsérült, akkor Evans is sérült volt, és ugye ugyanabban az időben ugye Ndidi, akit hátra vezényelt Brendan Rodgers, szintén kiesett. Azért szerintem, ha kulcsembert keresünk ebben a Leicesterben, Jamie Vardy mellett adja magát természetesen, hogy őt említsük, de Ndidi szerintem ennek a gépezetnek a legfontosabb és legnehezebben pótolható eleme.
De azért így ezeket összegezve a Leicester mindenképpen erősödött, mármint a keretében már megint, és hogyha sérüléseket leszámítjuk, nyilván nem számíthatjuk le, akkor ez egészen más, mint az Aston Villa. Szóval ez egy olyan keret, ahol az előbb azt mondtad, hogy nincsen két kezdőcsapatnyi ugyanolyan erős játékos.
Jelenleg biztos.
De
azért... erősebb, de igen, de azért van 16-17 játékos bőven, akikkel lehet gazdálkodni. Hát ilyen szempontból erősebb keret, mint a Villa egyértelműen. És mondom, itt az a lényeg, hogy úgy építkeznek, hogy itt a jövő az mindig szem előtt van tartva, és most pont ugye felvetette a három belső védőt, na most kiderült, hogy ez a 19 éves Fofana, akiről lehet, hogy azt gondoltuk, hogy csak 2-3 éven belül lesz egy magas szinten, az most Szöyüncsű sérülésével, nyilván ezt a kényszer is szülte, de igazolhatta, hogy már milyen szinte van. A Liverpool ellen egyébként megégett, tehát azért még látszott, hogy azért még neki kell a meccs, meg kell a legmagasabb szinten meccs, de jó. És ilyenkor azt lehet akkor majd mondani ott a klubvezetésben, hogy oké, Szöyüncsű, megnézzük, mennyit ajánlanak érte a nyáron, most ha érte adnak 50-60 milliót, akkor mehet, mert itt van nekünk Fofana. Tehát ez tényleg nagyon-nagyon jól működtetik ezt a klubot.
Nem akarlak provokálni, de foglak.
Jó,
két 1-1-es meccsünk volt, aztán 27-én. Az egyik a Liverpool-West Brom 1-1. Aztán a Wolves-szal játszott 1-1-et a Tottenham, és hogyha párhuzamot keresünk a két meccs között, akkor inkább a West Brom játéka hasonlított a Tottenhamére, mint a Liverpoolé.
Hát igen, szerintem nagyjából hasonló, most néztem aztán meg, de hát nagyjából hasonló labdabirtoklás lehetett, mint mondjuk a Liverpool.
18%-on.
Nem, mint a Liverpool Spurs.
Azt hiszem, hogy a West Brom.
18 lett a vége a West Bromnak?
Azt hiszem, 82.
Jó, 24 volt a Spursé, tehát azért olyan eszement különbségben nem volt, nem a Wolvesra gondoltam, mielőtt félreértettétek, van, nem, azért ott még nem tart azért a Spurs, de mondjuk egy Liverpool, tehát az Anfieldre úgy megy oda, nem sokkal megy oda különből, mint a West Brom, annyi, hogy kicsit többet próbál kontrázni, mint a West Brom, ezt mondjuk oké.
Sam Allardyce, az új Mourinho, vagy a régi Mourinho, vagy...
Ennek hogy örülne Mourinho, hogyha ezt hallaná?
Soha, hanem senki nem szerzett több pontot az Anfielden Klopp ellen, mint Sam Allardyce, azt hiszem már 6-nál jár. Megint sikerült elrontania úgy a Liverpool karácsonyát, hogy a meccs alapján.
Kétszer járt ott a kapu közelében, ugye volt egy lövés, Grant, meg volt az a fejes, aki sokak szerint
falt. Tipikus.
Hát ez egy tipikus, igen.
Igen, hát az, a Klopp nyilatkozott a meccs után nagyon, nagyon tetszett, hogy nem számított a 4-6-os felállásra, de hogy egyébként abból a szempontból...
Miért nem számított?
Igen, nem értem, hogy miért nem számított, meg abból a szempontból nagyon szimpatikus volt, hogy azt mondta, hogy egyértelműen az ő hibájuk, vagy az ő hibája, hogy ettől függetlenül ezt nem sikerült feltörni, meg nem próbálkoztak eléggé. Tudom, lehet, hogy már unalmas, de nagyon sokszor térek vissza ugyanoda itt egyébként a Liverpool meg a Spurs esetében is, hogy nagyon fontos az, hogy ki hogyan takarékoskodik az energiájával, és ugye itt az adás elején beszéltünk arról, hogy ki hogyan csavarja lejjebb a letámadásokat például. Szerintem ez is, és nem is feltétlenül mindig arról van itt szó, sem, még a Spurs esetében sem, bár tudom, hogy neked ezzel kapcsolatban más a véleményed, hogy bekiabál Mourinho, hogy na akkor most visszaállunk, és vegyetek vissza, és sokkal kevesebbet sprinteljetek, meg lassabban fussatok, hanem szerintem ez tudat alatt a játékosokban benne van, hogy fú, basszus, játszunk ma, meg játszunk két nap múlva, meg aztán megint három nappal később. Úgyhogy lehet,
vezetünk,
hogy...
és akkor őrizzük az előnyt, kihúzzuk, nem és rúgnak gólt, és akkor...
Nagyon sokszor ez okozza a Spursnek is a vesztét, most a Liverpool is emiatt veszített pontot az egyébként teljesen indolens West Brom ellen.
Megint de potens amúgy, de hát most de végül is egyszer azért nem, egyszer sikerült.
De amúgy, bocsánat, akkor közbeszúrom, hogy azért elérkeztünk itt a szezon feléhez most már nagyjából, vagy lassan, és volt ugye Bayern Barca 8-2, Aston Villa Liverpool 7-2, Tottenham United 6-1, Leicester Manchester City 5-2. Mostanára azért normalizálódott ez a dolog, és sokkal óvatosabbak a csapatok, azt hiszem, azzal együtt is, hogy továbbra sincs annyi idő felkészülni, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy Mourinho futballja, ami tényleg a stabilitásra épít a szezon elejétől, most arra kezd egy picit kevésbé kitűnővé válni, vagy kevésbé repíti a tabella élére a Tottenhamet.
Hát igen, ez így van, ugye arról beszéltünk az egyik adásban, hogy volt az a bizonyos West Ham elleni meccs, amikor ugye, jó, nyilván az 1000-ből 1, tehát ez nem kellett volna bárminek a jelének tekinteni, mert szerintem ilyen előfordulhat a futballban tényleg 1000-ből 1-szer, hogy 0-3-ról egy csapat az utolsó 8 percben 3 gólt szerezve elvisz egy pontot, de onnantól fogva azért mégis a Spurs egy picit változtatott, és mondjuk már nem annyira erőltette a támadójátékot, nem is próbál olyan agresszíven labdát szerezni, nincs annyi kontrája, nem jut el annyi szor a ellenfél kapuja elé, nincs annyi lövés, tehát minden mutatóban így kevesebb. Hogy ez akkor tudatos volt, talán lehet, hogy most megint lesz egy változtatás, amiatt, hogy az akkor ment, mert akkor jöttek a clean sheetek, egy csomó clean sheet, még hogyha köztük voltak gyengébb csapatok is, mert ilyen Burnley, meg West Brom ellen jöttek ezek a clean sheetek például.
De látjuk, valakinek nem sikerül.
Hát igen. De szóval ezen azért kell változtatni, mert annál jobb csapat ez a Spurs, meg annál sokkal jobb futballisták alkotják, hogy ennyire óvatos legyen, mert nálam mindig az a gond, amit már néha mondtam adásban, hogy egy kicsit a saját csapatodnak az alábecsülése nálam, hogyha ennyire csak mondjuk védekezni állítod be, meg hogyha megvan az 1-0-ás előny, akkor próbáljuk meg azt őrizni, és nem rárugni még 1-2-t, mert hogyha ez a csapat arra képes, miért ne? Hát, hogyha mondjuk a Tottenham Crystal Palace ellen, ugye láttuk az első félidőt, hogy hát ott azért volt 3-4 helyzete, simán növelhette volna az előnyt, és ez nem Mourinho hibája, sőt, ez azt mutatja, hogy milyen jól küldte ki a csapatát, de akkor meg a második fél időben, amikor meg végig szinte csak védekezel, egy olyan csapat ellen, amelyiknél láthatóan sokkal jobb vagy, akkor a nézőben joggal merül fel a kérdés, hát miért nem folytattad azt legalább a második gólig?
Mert ott ha volt a nézői nyomás, ez gyönyörű, azért volt gyönyörű ez a meccs, mert ott érződött, hogy mennyit
igen,
számít.
Az a 2000 ember, igen. Jó, egyébként picit számított, nyilván most tudom, hogy most ironikus voltál, joggal voltál az egyébként, de kicsit valamit talán azért számít, és Mourinho meg utána elmondta, hogy ő nem, tehát szó nincs róla, hogy ő ezt mondta volna, hanem az ellenfél kényszerítette ebbe bele a csapatát. Tehát most a Palace, jó, egyébként tényleg van benne a Palace-ban egy olyan, hogy elkapja úgy a gépszi, és ugye egyszer csak elkezd támadni a semmiből is. Ilyen előfordul, de azért gyanítom, de igaz, és itt van rá, és itt a Wolves meccs, amikor persze Mourinho most megint azt mondta, vajon, hogy akkor nehogy visszajátok erre megint ugyanolyan második fél idő, egy 1-0-ás előny után, hogy szinte semmit nem akar a csapata, és hát ezt nem tudom, ez nálam ezek azért mindig kétségesek, és ugye most ráadásul tényleg egy jól induló szezon, jó a keret, látszott egy-egy meccseken, hogy ez a csapat, nem baj az, hogy az alaptaktika az, hogy hátul szervezet legyen, mert ezt Mourinho megalkotta tényleg, hogy egy nagyon szervezetten védekező együttes, amelyiket nehéz feltörni, de volt rá példa, hogy ebből jól el tud indulni a csapat, és ez maradt el mostanában, és meg az agresszív labdaszerzés, ami jellemezte ezt az együttest. Az is elmaradt például a United elleni nagy győzelemkor emberelőny ide vagy oda, de amíg nem volt emberelőny, addig is azt lehetett érezni, szóval, hogy itt ez most egy kicsit mintha kiveszne a csapatból, hogy ezt vissza tudja hozni, ezt nem tudom, de mondom, hogyha itt ilyen belháború lenne, amiatt, hogy most egy kicsit a játékosokra kente ez, hogy hát most ők ennyire képesek csak, nem én mondtam nekik, hogy ez legyen, ennyire képesek, az nem sok jót szülne, és azért meg kár lenne egy ilyen jól induló szezonban, hogy ezen múljon, hogy most Mourinho egy picit megint úgy oda csap, nem tudom ez, hogy kezelik a játékosok, meg nyilván nem vagyunk ott a napi szinten az edzéseken, és ő velük biztos, hogy tök másképpen kommunikál. Nem tudom, hogy ez miközben persze másképp kommunikál, de akkor meg ő szeret, ő kritikus, tehát ő mindig ilyen kritikával hozza ki a jobbat.
Ha valaki jól tudja ezt kezelni, akkor az szerintem Mourinho, nem összeveszés nem lesz, és talán azon sem veszünk össze, hogyha azt mondom, hogy a Tottenham nem első számú esélyese ennek a bajnokságnak, viszont talán a fogadóirodáknál is ez most a helyzet, Liverpool, City az első két helyen. A Liverpoolnál most megint jött egy hátvédsérülés, Matip egészen furcsa módon állt meg egyébként a pályán, és mutatta egyből, hogy itt vége, miközben nem kellett lefeküdnie, vagy ilyesmi, talán valami ágyék, lágyék.
Szomközelítő, azt hiszem, vagy lehet, hogy ágyék.
Szomközelítőt mondtak, azt. Igen.
Hát az nyilván az kitámasztás, tehát hogy az tényleg az, hogy ha valaki csak egy súlypontot át akar helyezni, akkor előfordulhat, sajnos még személyesen is van tapasztalatom ezzel kapcsolatban, de igen, tehát, hogy ez így azért nagyon sok már, és ráadásul egy posztról, vagy hát egy pályaterületről.
Hát igen, ott ez a két sarkalatos pont lesz a Liverpoolnál idén, vagy két sarkalatos pont lesz, még nem mondtam, hogy mi az. Az egyik az nyilván ez a középső védő poszt, hogy mennyire lehet pótolni a kiesőket, a másik pedig ez a fáradtság, ugye ez ugye miatt a furcsa szezon miatt, hogy ezt a nagyon intenzív futballt, amit Klopp játszhat, és ugye mindig elmondják Pep Linders és a pályaedző, hogy náluk az is a titok része, hogy náluk minden edzés meccs, tehát ők úgy játszanak egy minden edzésen, mintha az meccs lenne, ugyanazzal az intenzitással, ugyanazzal a lendülettel, hogy ezt lehet-e bírni végig, mert ugye ez egy ilyen más szezon, mint az a korábbiak, erről már beszéltünk, és ha ezt megoldják, tehát hogyha nem nagyjából megoldják a középső védőposztot, így a kényszer helyzet ellenére, és nem fárad nagyon, nem lesz nagyon kifacsart ez a társaság, akkor még mindig a Liverpool abszolút az első számú esélyes nálam, mert azt a focit, amit ő tud játszani, ami ez a lendület, ez az energia és ez a tudatos játék, megkomponált foci, ami van, azt még most a többiek nem tudják követni, illetve minden más csapatnál van valami hiba pont, ami miatt ő még szerintem erősebb mindegyiknél. De a fáradtság lehet az egyetlen. Az lehet egy olyan pont, ami miatt nem.
A City viszont úgy tűnik, hogy nem tud kikapni most az utóbbi időben legalábbis. Tényleg ez az elmúlt szűk egy hónap alapján, és az jutott eszembe erről, hogy kicsit ilyen zidános ez a dolog, hogy Guardiola, mintha egy garázsban tartaná a sztárjait, és akkor majd tavasszal robbantanak, és minden évben ezt mondjuk, hogy ez lehet a City éve, de most tényleg az az érzésem van, hogy
voltak már a Citynek évei.
Itt lent nem maradhat a City, vagy ott lent, ahol az őszt töltötte, legalábbis játékkép alapján.
Hát kicsit azért még akadozik a támadójáték a Citynél, és ez talán leginkább kettő okra vezethető vissza. Az egyik az, hogy De Bruyne azért nincs még abban a formában, vagy nincs jelen pillanatban abban a formában, mint amit az egész előző szezonban hozni tudott, szinte folyamatosan, meccsről meccsre. A másik pedig, amit nagyon sokszor mondtunk itt a műsorokban, az Sergio Aguero hiánya. Én elképedve néztem most, amikor beállt arra a 20 percre, hogy vele mennyire más az a City. Tehát, hogy elképesztő, hogy mozog, milyen hatással van a csapat támadó játékára, hogyha ő megint 90 perces játékos lesz, és szerintem ezért imádkozik Guardiola is, hogy ez minél hamarabb bekövetkezzen, akkor én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ne jöjjenek ugyanúgy a gólok, meg azok az eredmények, amiket egyébként megszokhattunk a Citytől. Én magam is egyébként ezt a Liverpool-City versenyfutást várom ettől a szezontól hosszú távon, és szerintem kiélezett versenyfutás lesz, tehát én nem adom annyira egyértelmű lennen a Liverpoolnak ezt a bajnoki címet, mint ahogy egyébként sokan úgy gondolják. Pont részben a kiszámíthatatlansága, részben pedig pont a kiszámíthatósága miatt, mert az látszik szerintem ennél a Citynél, hogy Guardiola nem kapkod. Tehát, hogy ő nem azt csinálja, hogy hú, valami nem működik, akkor gyorsan keresünk valami újat. Épp ezért van az egyébként, hogy ezért lepődünk meg azon, amit itt az elején mondtál, Dani, hogy bizonyos kupasorozatokban képes olyan döntéseket hozni, amik nem feltétlenül tűnnek logikusnak, vagy következetesnek, miközben meg végigjátszik úgy egy szezont, hogy a csapatnak egy nagyon jól felismerhető, állandó játéka van, állandó emberekkel, állandó rotációval, bármennyire furcsán is hangzik ez.
Igen, igen. Hát valószínűleg ez a zsenik sajátja, ez az örökké háborgó elme, és nem tud vele mit kezdeni, mert mindig jár az agya azon, hogy akkor most mit, és akkor a végén lehet, hogy már odáig jut, hogy pont egy rossz döntés születik meg abból az ezerféle variációból, ami az ő fejében ott forog, és egyébként pont ez még szerintem a szezon elején rosszabb eredményeknek ez egyik oka is lehetett, hogy ott a játékosok még akkor egy kicsit szerintem elbizonytalanodtak, mert abban biztos vagyok, hogy bennük az lejátszott, hogy most miért kellett most egy Lyon ellen így ennyire másképp fölállni másokkal? Miért most hogy nem tudtuk ezt a Lyont kiejteni? Tehát ez, és akkor utána meg a Bayern meg egy hármast rúg neki, tudod. Tehát ez biztos benne volt az elébe. Aztán ahogy a meccsek telnek, jönnek a győzelmek, akkor már a játékosok is elfelejtik, meg ott az új feladat, már arra koncentrálnak, hogy jó, akkor most beselkedjünk neki újra, nyerjük meg a BL-t. Ez biztos, hogy a szezon elején rossz teljesítményben benne volt, ahogy az is, hogy a Citynek is persze még rövidebb volt emiatt a felkészülés ideje, és az látható, hogy kellett volna neki idő, és a csatár poszt, amikor Jézus is sérült volt azért sokat, Aguero abszolút. Tehát ezeket kellett elbírnia valahogy a csapatnak, és nehéz volt az elején.
No, hát a City szép lassan akkor lezárja ezt a 2020-as évet. Mi is ezt tesszük. Ti is írjátok meg egyébként, hogyha van olyan momentum, olyan játékos, olyan esemény, amit kiemelnétek ebből az évből. A szép emlékeket őrizzük meg, a rosszakat felejtsük el, és akkor innen lapozunk a teljes terjedelemben is. Dani, köszönjük szépen, hogy veled zárhattuk az évet.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
És szép ajándék voltál karácsonyra.
utókarácsony ajándék. Én is még mondjak annyit, hogy ugye 2021-ben lesz a következő teljes terjedelemadás, és én a magam nevében is szeretném azért külön megköszönni az egész éves támogatást meg figyelmet, mert Doma egy kicsit később csatlakozott, és a podcast életében idén voltak a legfontosabb változások eddig a több mint 5 év alatt, amióta csináljuk, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon hálásak vagyunk, szerintem ezt mondhatom a te nevedben is azért, hogy a támogatásotok megmaradt, és továbbra is hallgattok, néztek minket. Ugye a teljes Terjedelemnek most már van saját YouTube csatornája, amelyen, ahogy látjuk, egyre többen nézitek a műsorokat, valamint az összes podcast alkalmazásban, a Spotify-on és az egyéb ilyen appokban is továbbra is elérhető a podcast. Ezekre, hogyha tehetitek és van kedvetek, akkor iratkozzatok föl, mert így akkor mindig értesültök, hogyha új adás jön.
Pont. Boldog új évet. Sziasztok.
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 Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futball podcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.